Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézise következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, nem szeretnék elmenni az 60 éves évfordulója mellett szabadságharcunknak és forradalmunknak. Az elmúlt hónapokban sokféle oldalról közelítették meg az 1956-os forradalom előzményeit, milyen formában robbant ki, hogyan védte a magyar nép a szabadságát, hogyan bukott el, milyen megtorlás volt, és aztán még ilyen részletezések is voltak, hogy mit tettek az orvosok a forradalom alatt, a posta mit csinált, a bányászok, a vasutasok, maga a katonaság és a nép is. Hát én azt szeretném, ha most egy kicsit az egyház szerepéről, vagy annak a helyzetéről is valamit hallhatnánk most ebben a hittanóra keretében. Jó azt tudni, hogy a vallás egyház ellenesség az elég régi jelenség Európában, már kezdődött a fölvilágosodással, a fölvilágosodás ateista, materialista vonulatával, a jakobinus diktatúrával, amelyet mintaképül vettek később a bolsevikok. És amiről nem igen szoktunk beszélni, hogy ennek filozófiai alapot adtak a vallásüldözésnek. Leporoltam legalább 40 éve a könyvespolcomon lévő gyűjteményt, Marx, Engels, Lenin a vallásról. Ma már talán nincs olyan időszerűsége, mert én azt tartom, hogy az egyház időszerűsége az időszerű ellenállásban van. Most már könnyű kijelentéseket tenni, én merem azt mondani, hogy akkor is mondtam, fiatal pap koromban. Na most én nem akarom ezt a vaskosnak szánt kötetet felolvasni, de ebben ilyenek vannak, Lenin írja 22-ben az ateista propagandáról, illetve annak harcos fajtájáról és jelentőségéről, hogy vannak hivatalaink, állami intézményeink, amelyek az ateista propagandát irányítják. A tömegeket a legváltozatosabb ateista propagandával kell ellátnunk, a legkülönbözőbb területről vett tényekkel őket megismertetnünk, a legkülönbözőbb eszközökkel, legkülönbözőbb oldalról közelítve meg őket. Ez a legkülönbözőbb oldal nem a párt szemináriumot jelenti végső kifejletben, nem a gulágot és az akasztófát. És hát ilyeneket ír Gorkinak is, hogy ha van egy ilyen széltoló pap, az nem baj, legyen, rombolja az egyházat, de az értelmes, művelt pap az az igazi ellensége az egyháznak, írja már 12-be Capriba Gorkinak, ezt a harcos ateizmus jelentőségéről, ezt 22-ben írta, és akkor ebbe a írásában mondja, hogy hát ő most olvasta, egy német tudósra hivatkozott, hogy soha semmiféle Krisztus nem létezett. És ő ezt el is hitte, vagy legalábbis propagálta. És hát ugye mindig Lenint azt még jónak tartották Stalinhoz képest, holott Stalin csak befejezte azt, amit Lenin elkezdett az egyházi vonatkozásban is, papok, püspökök ezreinek kivégzésével, a hívő embereknek a teljes tönkretételével, ha kellett kiéheztetésével és millió számra való megöletésével. Ezek tények, hiszen a kommunizmus fekete könyve 100 millióra teszi egész világon a halottaknak a számát, amiből biztos, hogy legalább 3-4 millió kifejezetten a hitéért meghalt emberre vonatkozik. No, tehát ilyen előzmények voltak, és amikor a moszkovita agitátorok megjelentek Magyarországon 44-45 fordulóján, maguk mögött a 19-es múltal, amely 133 napjában is már megmutatta, hogy hogyan is áll ő hozzá a keresztény és magyar kérdéshez, úgy gondolom, ez Kalocsán nem fontos különösebben ecsetelni. Ezek, amikor idejöttek, abban a pillanatban elkezdték a kommunista propagandát hirdetni, és nem csak az 50-es évek, hanem már a kezdetén is a belügyminisztérium, az ÁVÓ, a katonapolitikai osztállyal végeztették el az egyházi személyeknek perbefogását, olykor kivégzését is. Még mindig él Oloszlom Placid atya, aki 10 évet húzott le a gulágon, 46-ba már elítélték és elvitték, ő bencés volt, a kis Szeléz Ferencest, azt pedig Sopron kőhidán ki is végezték, hogy ő az orosz katonák kivégzését irányította és hasonlókat. Tehát ez ekkor már elkezdődött, és jött a perek garmadája, mert 1946 és 72 között akkor volt az utolsó egyházi per, tehát ami bíróság elé lett víve, nem az, hogy utána még folytogattak bennünket, hanem bírósági per alatt, vagy évek alatt 250 politikai per volt egyházi személyek ellen, mintegy 2000 katolikus embert perbefogtak, vagy lecsuktak. Én ott, itt most csak a katolikusokról szólok, beszélhetnék a hitvalló protestáns emberekről is. És hát az üldözés az az egész vonalon elindult, a mindennapokban ugye kezdődött azzal, hogy megszüntették az egyház mindenféle ilyen közösségét, egyesületét, kalotot, kalászt, keresztény pártokat, minden pártot megszüntettek. A Rózsafűzér társulatot azt talán nem, mert az benn volt ugye a templom falai között, vagy talán esetleg az énekkor, de azt is figyelték. Egyébként minden más szervezetét az egyháznak betiltották, és hát volt idő, amikor az egyházi iskolákat is betiltották, elvették a jogosítványát a tanároknak, hosszú alkudozás után mintegy 8 osztály maradhatott meg katolikus az 50-es megegyezés folytán, vagy 50-essel, mert előtte volt a Mindszenty per, amelyben mintegy 70 ember volt érintve, megkötötték az állam és egyház úgynevezett szerződését, a kiegyezést, ami annyit jelentett, hogy a hatalmas diktált az elnyomottnak, és hát megindult a békepapi rendszer, hozzá kell tenni, hogy bizonyára kényszerűségből, nem annyira ilyen karriervágyból, hanem kényszerűségből, de kétségtelen ez is hozzátartozik a tényekhez, és miután látták, hogy nem sokat értek el, elindították a Grősz pert, a kalocsai érseknek a perét, amiben hát 24 mellékper volt, 300 ember volt érintve benne, és 3 halálos ítéletet is hoztak, többek közt vezér Ferenc pálos szerzetest is kötél által kivégezték. És miután megvolt a Mindszenty per, megvolt a Grősz per, megvolt a piaristák, a bencések pere, aztán minden más, Mécs Lászlót, a költőt, a papot, a Bulányit, azt is, sokan másokat ugye börtönbe csuktak és bezártak. A Nagy Imre féle, hát ilyen enyhülés idején nagyon kicsivel könnyebb volt, de szinte semmivel, mert amikor kitört a forradalom, akkor is hát a Váci börtönből 70 papot engedtek ki, a kalocsai börtönből körülbelül 14-15 apácát. Aztán hát ugye más hívő emberek is ott voltak, akik olyan címen, hogy a rendszer ellenségei, és hát lázítanak a rendszer ellen, a pap, ha mondott egy prédikációt, Anisit atya azt merte mondani, Krisztus király vasárnapján nekünk egyetlen királyunk van, és csak ő parancsol nekünk, elvitték már fél évre, csak ezért, ugye? Tehát még emlékszünk az öreg atyára, aki külföldön is sokáig. Tehát egy ilyen világ volt, amikor minden le volt szorítva, mindösszesen egy két oldalas újember újság jelenhetett meg, még emlékszünk rá abban az időben. Könyvkiadás talán, ha a Szent vagy Uram, ha megjelenhetett, 5 év alatt az jónak volt mondható. No tehát egy ilyen teljes lenyomott állapotban volt a katolikus egyház, amikor kitört a forradalom. Hát mindenkit készületlen ért, de az egyházban lévőket még inkább. 31-én ugye kiszabadították Vincenti herceg prímást közkívánatra, akkor már ilyen házi őrizet félében volt, a rétsági katonák szabadították ki, a Palavicsini, nem is tudom, főhadnagy vagy milyen rendfokozatú volt, pálos vagy pálinkásra változtatták a kommunizmusban nevét, hogy ne legyen arisztokratikus neve. Ennek ellenére, hogy ő ott volt a kiszabadítók élén, hát őt is kivégezték utána. Vincenti bíborosra várt az ország, az egykori dokumentumfilmek mutatják, hogy a villamosokra is ráírták, hogy szabadítsák ki Vincentit, engedjék szabadon, és így tovább. Na lényeg az, hogy kiszabadult, és talán 4-5 napot, hogyha szabad lábon volt, először annyit mondott, hogy tájékozódom, és utána 3-án elmondott egy beszédet, amit teljesen megrágalmaztak, és meghazudtoltak. A beszéd megvan, rögzítve is van még, ő már akkor volt magnószalag, de az írásos szövegét ő magával is vitte, Vincenti bíboros, és nem kell szégyelnünk azt a beszédet, a mai napiglan nem kell szégyelnünk, így kezdte, hogy igen gyakori mostanában annak a hangsúlyozása, hogy a nyilatkozó a múlttal szakítva őszintén beszél. Ugye jöttek a kommunisták, hogy jaj, nem is gondoltuk, mert ez volt, maraz volt, egymásra kenték, hogy ez okozta, az okozta, ugye már Rajk temetése is egy ilyen szánombánom volt, ugye pedig hát Rajknál így mondták, hogy ha ott lett volna, akkor lehet, hogy tömegbe lövetett volna, mert amikor őt kivégezték, ez volt a vicc, hogy a gyilkosok ölik a gyilkosokat. És akkor azt mondja, én ezt így nem mondhatom, nem kell szakítanom a múltammal, Isten irgalmából ugyanaz vagyok, mint aki voltam a bebörtönzésem előtt. Ugyanazzal a testi és szellemi épséggel állok meggyőződésem mellett, mint 8 éve, bár a fogság megviselt. És akkor itten elmondja, hogy ő mit szeretne, ő őszintén beszél, hogy a pápának a útmutatását ő nagyon komolyan veszi, és hát amit teljesen meghamisítottak, hogy visszakérte az egyházi földeket, nem kérte vissza, hanem az intézményeinket kérte vissza, és azt kérte, hogy azoknak a fönntartásához az állam adjon anyagi támogatást. Ez volt a kérése, mert egy iskolát nem lehet fönntartani a semmiből. Ez volt a kérése. De most, ha már visszanézünk, hát ha visszakérte volna, mi lett volna? Hát visszaadták, ugye? Tehát akkor is azt adták volna vissza neki. Na már most. Azt is ő, hát kifogásolták, hogy azt mondta, hogy a bukott rendszer örököseinek eddigi visszatekintő leleplezései feltárták, hogy a törvényes felelősségre vonásoknak minden vonalon, és pedig független és pártatlan bíróság útján kell bekövetkezniük, ami nem következett be 90 után sem. Magánbosszúkat el kell kerülni, ki kell küszöbölni. És akkor ezt mondta, csak a törvényes igazsággal kell őket igazságszolgáltatással felelősségre vonni, és azt mondta, hogy ő egyébként szívében mindenkinek megbocsájtott, vegyék fel a munkát, dolgozzanak, nincs itt az ideje a különböző pártok megalakulásának, mert most romba van az ország, hiszen 23-ától 31-ig már nagyon sok vér folyt, Budapesten tessenek dolgozni, és mindenki tegye a dolgát, ezt kérte, és az isteni gondviselésre utalt a végén. De amikor ezt elmondta 3-án, nem telt el egy nap, akkor már ugye bejöttek, vagy haza sem mentek, csak megfordultak a tankok, és hát akkor elkezdődött Magyarország megszállása, és a szabadságharc eltiprása. Ez alatt az idő alatt 12. Pius pápa 3 enciklikát adott ki, és egy nagyon jelentőség teljes rádió szózatot, de már korábban is, tudinik az 1956-os év, az jubileumi év volt a Nándorfehérvári diadalnak 500. éve is. Ezt szoktuk is emlegetni, hogy Kapisztrán Szent János épp azon a nap halt meg, október 23-án 556-ban, amelyre 500 év múltán kitört a forradalom, mint a csak a Kapisztrán lelke föltámadt volna. És akkor is már azon a nyáron, így kezdte a pápa, miközben bánatos lélekkel szemléljük, hogy az egyház milyen rendkívüli súlyos helyzetekben szenved, az uralkodó istentelen materializmus következtében a világ nem egy helyén, eszünkbe jutnak azok a viszonyok, amelyek között 5 évszázaddal ezelőtt éltek Európa népei. És akkor itt a pápára fölidézi a történetet. Hát ez elsődlegesen minket érintett, az 500 éves évforduló, hiszen akkoron Nándorfehérvár Magyarországnak, a nagy történelmi Magyarországnak a része volt. Na, ez már ekkor is már egy ilyen jelentkezése volt a pápának. A forradalom alatt volt 3 enciklikája, és az első enciklika, miután értesült a forradalom kitörése utáni nagy, hát ilyen harcokról, mert hát elkezdődött a Korvin közben, sortüzek voltak a parlamentnél, Moson-Magyaróváron, aztán több helyütt, akkor így kezdte a Luctuissimi Eventus kezdetű enciklikában azok az igen gyászos események, melyek Kelet-Európa népeit sújtják, különösen pedig a számunkra oly kedves Magyarországot, amely most egy borzalmas öldöklés vérében fekszik, milyen megrázzák atyai lelkünket. Ezek az írások egyébként mind olvashatók, és ugye a pápa visszaemlékezett arra, 12. Pius, hogy ő Pacelli bíboros korában, 1938-ban itt volt az eukarisztikus kongresszuson, mint a 11. Pius pápának a legátusa. És hát nagyon szép emlékeket vitt magával Magyarországról, hogy mennyire megélték, még a protestánsok is tisztelettel voltak iránta az eukarisztikus kongresszus idején. És aztán utána, amikor hát úgy nézett ki, hogy elcsitulnak a harcok, és hát elkezdődik egy békésebb időszak, az oroszok kimennek, és hát az a hír járta, hogy na hát majd Magyarország is független lehet, mint Ausztria, akkor kiadta Le Tamur ad Modum kezdetű enciklikáját, amely így kezdődik, hogy nagy örömünkre szolgált az a tudat, hogy nem csak az egész katolikus világ püspökei, hanem más egyházak lelkészei és híve is lelkesen csatlakoztak fölhívásunkhoz, melyet legutolsó levelünkben, a enciklikánkban, ebben a fájdalmas levélben, hogy imádsággal ostromoljuk az eget, és imánk hathatós legyen. És akkor itt kéri, hogy az egyháznak legyenek meg a jogai, adják vissza azt, amit elvettek tőle, és hát adjunk hálát azért, hogy ez megszűnt. Ez a nagy elnyomás. De hát nem kellett sokáig várni, mert ugye 4-én meg már bejöttek az oroszok, és mindent, amit értek, bombáztak, ahol csak valami mozgott, nem csak Budapesten, hanem más városokban is. akkor pedig Datis Nuperimis kezdetű enciklikát adtak ki, amelyik így kezdődött, hogy egy nemrég kiadott körlevélben, melyet a katolikus püspökökhöz intéztünk, annak a reménynek adtunk kifejezést, hogy a nemes magyar nép számára végre talán fölvirad az igazságra és szabadságra alapozott béke hajnala, mert úgy látszott, hogy kedvezően alakulnak a dolgok a nemzet életében. A később érkezett hírek azonban fájdalmas keserűséggel töltötték el lelkünket, és akkor a magyar nép vére is az Úrhoz kiállt, aki mint igazságos bíró közönséges polgárokat rendszerint csak haláluk után bünteti meg bűneikért, de az uralkodókat és nemzeteket néha még életükben sújtja igazságtalanságaikért, amint a történelem példái elén tárják. Tehát amit Albert Camus írt egy-két év múlva, hogy egy ilyen röpiratot, hogy a magyarok vére, azt már 12. Pius azokban a napokban ezt írja, hogy az Istenhez kiált a magyarok vére. És hát egy pár napra rá egy rádió szózatot mondott Rómába, egy nagyon hosszú rádió szózatot, és hát ebbe egyszer csak megállt, hogy Isten, 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 bárcsak hangzanék ez a kimondhatatlan név, minden jog, igazságosság és szabadság forrása a parlamentekben, a tereken, otthonokban, a gyárakban, értelmiségiek, fizikai munkások száján, a sajtóban és a rádióban. Legyen az Isten neve, amely rokon értelme a békével és szabadsággal, a jó akaratú emberek irányító mértéke, a népek és nemzetek köteléke, a jel, amelyről közös felszabadulás munkájában a testvérek és munkatársak felismerik egymást. Rázzon fel benneteket az Isten a bódultságból, szabadítson meg a zsarnokokkal és háborús uszítókkal való minden bűnrészes kapcsolattól, világítsa meg lelkiismereteteket, erősítse meg akaratotokat az újjáépítés munkájában. És egy óriási beszédet mondott, fölhívta a világnak a figyelmét rá, és valóban hát egész Olaszországban, nyugati világban nagyon kiálltak a magyar ügy mellett, papok, püspökök, aztán pátriarkák, hát a Montini is, a hatodik Pál, odavitték neki a címeres magyar zászlót, a Kossuth címerest megcsókolta, azt az adományt, amit hoztak Teerótó számra, megáldotta, fáklyás körmenetet tartott Milánóba, szóval el sem tudjuk ma képzelni, és a nyugati világban akkor még volt érzékenység, és hát mindenütt részvétüket, segítségüket fejezték ki ebben az időben, de hát sajnos, hogy hát nagy leverettetéssel végződött a forradalmunk, aminek hát ki tudja, hogy mennyi áldozata volt a sortüzeknek, a harcoknak több ezer, aztán ugye börtönbe került talán 20 ezer ember is, kivégeztek vagy 300 embert, 200 ezer külföldre ment. Szóval a második világháborúnak a borzalmaival szinte fölértek ezek a csonkítások, hiszen 200 ezerben kimentek fiatalok, értelmiségiek, akiknek sokszor menekülni kellett, mert utána aztán vadásztak azokra, akik bármiben is részt vettek. Hát ez alatt a magyar egyház is tevékenykedett olyanokban, hogy Karitász mellett ott volt, de volt úgy, hogy hát csitították az embereket a bosszútól, ott volt a tiszakécskei eset, a plébános mondta, most nem állunk bosszút, majd az igazságos törvényhozás az majd kirója a büntetéseket, és miközben kín vannak ott tiszakécskén a hívek, meg a nép, akkor a levegőből legépuskázák őket, és nem tudom, pontos számot nem tudok, de lehet, hogy 50 halott is volt, és hát a templomi ruhákkal kötötték be a vérző sebeket. Szóval sok minden történt, tehát főként Budapestre koncentrálódott. És hát a központi szeminárium az ugye a legfontosabb papnevelő intézet már évszázadok óta a magyar egyháznak, Ott is, hát először, miután lelki gyakorlaton voltak a kispapok, nem engedték ki őket, de utána bekapcsolódtak abba, hogy mentek a sebesülteket bekötözni, szentségekkel látni, hiszen voltak köztük papok, és ott a központi szeminárium mellett van az Eötvös Loránd Egyetem, az egy ilyen harcos fészek volt, és a forradalmárokat ott engedték ki, reverendát adtak rájuk, hogy mikor már üldözték őket, ki tudjanak menekülni az épületből. És hát ugyanakkor ők elkezdtek egy naplót írni, minden napot rögzítettek, és ilyen címen kiadták, hogy kedves barátaim, lestencilizve továbbadták, hát persze utána aztán keresték azokat, akik ezt megfogalmazták, még máig is él Varjú Imre atya, aki több más társával hosszú börtön büntetést kapott, ezért csak pusztán a tényeket írták le. És hát ott volt a szemináriumban az a Tabódi István, aki katonatisztből lett pap, megjárt a gulágot, ő is vagy 18 évet ült börtönben, akár csak a Lénárd Ödön, aki 19 évet ült. 19 évet. És 77-ben szabadult, amikor Kádár kiment Rómába, azt mondta, hogy már nálunk nincsenek politikai rabok, és hát a pápa tudta, mondta, hogy és a Lénárd Ödön, és akkor mikor hazajött, akkor érdeklődött, hogy van még ilyen pap? Igen, itt van a börtönben, és akkor kiengedték. Piarista volt, az 19 évet ült, a Tabódi István, őt is ismertem személyesen gyerekkoromtól, ő meg 18-at. Na most ő benne föltámadta huszárvér, és elmentek az AIH-ba, és neki láttak kirámolni ott az iratokat, és nagyon fontos iratokat megszereztek, sőt, elküldték Rómába. Tehát azokat a terhelő bizonyítékokat, amelyben benne volt a kommunista rendszernek az összes cselszövése és gonossága. És hát, ennek is óriási következménye lett. A forradalom után nem csak forradalmárokat, hanem hát egyházi személyeket is, akik egy beszédet valahol elmondtak, elővették, összeverték, lecsukták, hát ilyen volt többek közt a Gyóni plébános is, gyerekkorom plébánosa, és hát jól ismertem őt. Na most, hát egy ilyen világ volt, ami félelmetessé tette utána még inkább a helyzetet, mert minden visszatért. Akik kiszabadultak a börtönből, egyházi személyek visszavitték őket. Ilyen Endrédi Vendel meg visszavitték, tehát nem engedték el nekik a büntetést. Mindszenti Bíboros azt mondta, hogy már nem bír ki még egy olyan börtönt, ami rá várt, és próbálja magát a megmaradt magyarságnak a támaszaként felhasználni, és ezért menekült az amerikai nagykövetségre, ahol írt egy végrendeletet ott saját kezűleg, hát ezt érdemes egy kicsikét ismertetni. Ha az oroszok az Egyesült Amerikai Államok Budapesti Követségéről elrabolnának, mert ugye ez is kilátásban volt, életemtől megfosztanának, vagy bármi módon cselekvő képességemet megbénítanák, én, Mindszenty József Bíboros esztergomi érsek, Magyarország herceg prímása, azt hagyományozom nemzetemnek. A szabad, független Magyarországhoz, októberi és novemberi hőseink sírjához legyetek hűek. Az oroszokkal és magyar nevű cselédeikkel szemben rideg tartózkodással viseltessetek. Húzódjatok vissza a vére zord időkben a családi körbe, az legyen tiszta és evangéliumi. Apa, anya, gyermek eszményét Názáretben találja meg. Ilyen családokból épül újra hazánk. És aztán addig is mindig a magyar a magyart részvéttel szeresse, és ne jártson egymásnak. Mindnyájan ragaszkodjatok a vallásotokhoz, tehát mindegyiknek mondja, mert láttátok, hogy mit tettek az istentelen emberek, a katolikusokhoz még külön üzel, hogy legyenek Szent Péter utódász hülyek, és magyarok nagyasszonyában bízzanak. Sötét éjjel irtózatos ágyúzás mellett a fővárosi szabadság téren vergődő lélekkel írok most, mikor az orosz katonák által gyilkolt magyar nők halálsikolyait hallom. Végrendeleti végrehajtókul mint leghivatottabbakat megnevezem és fölkérem, és akkor itt mondja, hogy pápát, aztán akkor Egyesült Államokat. Ezt a végrendeletet saját kezűleg írtam, és felolvasván az alújegyzett tanúk előtt jelenlétükben saját kezűleg aláírom. Budapest, Amerikai Egyesült Államok követségén 1956. november 6-án. Tehát ezt általában nem szoktuk ismerni, hogy ekkor ő így végrendelkezik, hogy maradjunk hűek 56 szelleméhez, és hát ő mondta is azt, hogy csodálatos hősiesség szabadította meg a hazát, és azt is elmondta, hogy ugye, hogy a Isten a történelem orgonáján játszik, és hát ezek az események is mind beletartoznak a Isten gondviselésébe, illetve a üdvösség történetébe. Hát a kommunisták helyzete aztán konszolidálódott. Kádár János, hogy mondjam el, most voltam egy író konferencián az Országházban, hogyan vélekedtek az írók, akkor külföldiek, magyarok a titkos naplókba, és úgy elgondoltam azt, hogy ezt itt 30 évvel ezelőtt mondták volna el, mert kifejezetten egy ördögi, diabolikus személynek festették le a külföldi írók is, meg azok, akik hát valamiképpen nem kollaboráltak a rendszerre. Ez a szó elhangzott, hogy ördögi személyiség. 58. június 10-én ezt mondta a politikai bizottságnak. Mi a klerikalizmus ellen tűzzel, vassal, golyószóróval és börtönnel is harcolunk, mert nálunk nem klerikális, tehát papi uralom van, hanem munkásparaszt uralom. A klerikalizmus elleni harc egységes rendszert képez, amire megvannak a megfelelő eszközeink, egészen a belügyminisztériumig. A vallásos világnézet felszámolása, a tudományos világnézet elterjesztése is rendszeres harcot kíván meg, ami sokoldalúan folyik. De ott már a döntő szerep a kulturális szerveké. Ott is kell persze egy rendszer, ami kezdődik az iskolával, és végig beletartozik minden egészen a TIT-ig, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatig. A klerikalizmus ellen harcolni kell még 5 évig, és a vallásos világnézet ellen még 2 generáción át. Hát így gondolkodott, hogy 2 generáció múlva kiírtják a vallásos világnézetet. Ugye a pápa azt mondta, hogy sokszor a nagyurak, a hatalmasok még a földi életben is elnyerik a büntetésüket. És hát, mint tudjuk, Kádár megtévajodott, megőrült. Ugye gondolom a lelkiismeretének a vágyától is, mert ugye, meg kellett térnie, hogy Nagy Imrét, akit hát ő rávett, meg becsapott, meg minden, fölmentették a vádak alól, ő pedig hát ott volt, és egyeség szerint papot is kért, de hogy nem engedte volna Grósz Károly, hogy ki tudja. A bíró Imréről mondják, hát ő így a jobbfajta békepapok közé tartozott, hogy ő elment hozzá. Ugye Kádár nevelő szülőknél volt kisgyerek korában, áttételesen ismertem is a családot, és ők akkor vitték a templomba Pestújhelyén. Tehát lehet, hogy ezt ért vissza nála, hogy papot hivatott, de tény is való, hogy beleőrült az elmúlt életében, mikor szembe kellett vele néznie, hogy mit tett, barátait elárulta, hazáját elárulta és kollaborált. Na most, hát ugye ez aztán sok-sok perben utána folytatódott, még volt 3 nagyon nagy per Magyarországon, 1960-ban, 65-ben és 70-ben, és 71-ben végződött, és ez a per sok házkutatása, nagyon sok személy meghurcoltatásával, ekkor érdekes módon főként a regnumi papság, mert az úgy titkon megmaradt, azoknak a perbefogásával, elítélésével, ugyanis a Regnum Marianumnak a papjai titkon foglalkoztak az ifjúsággal. Még a végét én is kifogtam ennek az időnek, tehát a 80-as évektől hogy így mondjam, a legtitkosabban úgy, hogy nem írhattuk föl senkinek a telefonszámát, címét, semmit, mindent fejbe kellett tartani, hogyha esetlegesen házkutatás van, akkor senkire ne legyen terhelő bizonyíték, és így mentünk el táborokba ide-oda, hogy lakásba Pesten bementünk, nem egyszerre mentünk, nem egyszerre jöttünk ki, leengedtük a redőnyöket, szóval, és ez nem volt játék abban az időben is, mert csak egy olyanra gondolok, hogy egyetemistákkal foglalkoztam, akik most már nagyszülők azóta, és hát vége volt az évnek, ott is ilyen hittan tartottam, és hát akkor mondtam, hogy elmegyünk itt a pesti éjszakába, és a fiúkat egy sörre, a lányokat egy kólára meghívom. És bementünk egy, ők mondták, hogy nem is tudom mi volt, csak mentünk az éjszakába, beültünk valahová, két medve, vagy két fene tudja mibe. És lényeg az, hogy egyszer csak két nyomozó megjelent. Bejöttek és elkezdtek igazoltatni. És hát én ott középütt ültem, és még elég fiatalképű ember voltam abban az időben, és akkor mindig néztem, maga is főiskolás, maga is egyetemista, maga is, hát mit keresnek itt? Hát most vizsgáztunk azt, ugye, és hát így ez volt a kibújó, hogy mikor már 15-öt megnéztek, az mind főiskolás egyetemista volt, de előttem álltak meg. Mert ha engem ott elkapnak, akkor az összes többit újra elkezdik elővenni. Hát szóval ilyen idők voltak akkoron, és ez nem szűnt meg. Tehát a titkosszolgálat, a följegyzések azok nem szűntek meg egészen az utolsó időkig. Ez fontos tudni erről a korról, akkor, amikor sokan úgy nosztalgiáznak az iránt a kor után, amit úgy magunk mögött hagytunk, hogy én úgy gondolom, hogy akikben nosztalgia él, vagy a rendszer emberei voltak, vagy azért nosztalgiáznak, mert akkor voltak fiatalok. És hát nyilván, ha az ember fiatal, arra az időre visszagondolva egész másként gondolkodik. Itt én nálam van két akkora megjelent újság. Egyik a Szív, az a jezsuiták lapja volt, ez sok kiadással megjelent. Itt van az, hogy mit akarunk. Az első alkalommal, hogy helyreálljon a Rómával a diplomácia kapcsolat. Meg lehessen tartani, vagy az intézmények visszaálljanak. A társadalom alapsejtje a család, élhesse hívő életét. Szerzeteseink megkapják a szabadságot. Sajtószabadság legyen. Vallás erkölcsi módon neveljék az ifjúságot. Mi kapjuk vissza az iskolánkat, és így tovább. Ekkor már itt összeszedték, hogy mi legyen, mi az, amit mi szeretnénk. Semmiféle régi rendszer visszaállítását nem óhajtott a Magyar Egyház, sőt azt mondja Mindszenty Bíboros abban a rádió beszédében, hogy amint már 1945-ben mondta püspöki karunk, a történelem igazolt irányában nem akarunk szembeszállni. Hát ha így hozza a történelem, akkor nem akarunk vele szembeszállni, hogy egy más világ lesz, tehát ami jó ebben a másik világban, azt mi el akarjuk fogadni. Ezt még 45-ben mondta a püspöki kar, amikor még többek láttak lehetőséget arra, hogy hát egy demokratikusabb országban lehetősége lesz az egyház és a vallás megélésének, akár törzs, társadalmi, akár közösségi formában egyaránt. Na most, hát ugye ez a nap, főként november 4-e egy gyászos nap, mindenkit kérnek, hogy aki tud, tegyen ki egy gyertyát az ablakába, és hát megemlékezünk az elhunytakról. Abban a számban, ami itt kezemben van, november 4-én jelent meg, hát ezt előtte írták már nyilván, mert át kellett menni a sajton, Íjas Antal. Nem az Íjas érsek, hanem az Íjas Antal a katolikus újságírók egyike volt, egy nagyon szép imádságot írt az elesett hősökért. Én majd ebből olvasnék föl imádságként, és még annyit, hogy az a Márai Sándor, aki különösebben még fiatal korában sem volt vallásos, meg felnőtt korában, ugye ő emigrációban élt, és hát figyelte az eseményeket. Általában csak a Mennyből az Angyal című versét szokták idézni, amikor a levert szabadságharcra gondol, hogy mikor nép azt mondta, hogy elég volt, és most nem szaloncukrok, hanem emberek függnek a fákon. Egy másik szép írást is írt ebbe az időbe, a parlamentben azt olvastam föl, az a címe, hogy Ima. Most azt nem olvasom föl. Átjön Európába, és azzal a szándékkal, hogy hát amit lehet, majd segít itt a magyarokon, de hát már leverik a forradalmat, és a levert forradalom és a nagy megtorlások hallatán bemegy a Szentpéter bazilikába reggeli órákban, még senki sincs, és bemegy a Piéta, a Michelangelo szép szobra elé, és ott imádkozik. És akkor azt mondja, mindent megértettem, hogy nem szabad az Istenre fogni azt, amit az ember követel. Hogy miért van ez így? Amit az ember követel, gonoszságot, azt nem lehet az Istenre fogni. És akkor azt mondja, úgy mondtam el a mi atyánkot még, mint soha. Szint szóról szóra is nagy beleérzéssel, és látja a Szűz Máriának az arcát, azt mondja, hát egy nyugodt, szép arc, ott fogja ölében a halott fiát, megszólított engem, és erőt adott. És akkor ezt leírja Mári Sándor, hogy milyen lélekkel jött ki a Szentpéter bazilikából. Most imádság az elesett hőseinkért, akkor az új emberben jelent meg, én ezt most nem fogom végigolvasni, ameddig az időnk engedi, mint egy megemlékezésül is, a 60 évvel ezelőtt elesett, kivégzett hőseinkre, mártírainkra gondolva. Urunk, ki láttad őket akkor az utcai sortüzek előtt, s a tűzzel telt ég alatt te láttad szívüket is, s tudsz és lemérsz mindent, ami első eszméléseik óta megtöltötte e fiatal szívek poharát. Ismerted lelkük minden zugolyát, s mindazt, ami gyermekkoruk óta történt velük, azokig a pillanatokig, amikor önként odaadták életüket, övéikért, s minden magyarért. Kérünk, vedd majd a te örök fényességedbe őket, éppen ezekért a pillanatokért, amelyekben oly dicső önzetlenséggel meghozták életük legnagyobb áldozatát. Ezeknek a pillanatoknak a magaslatán bizonyára mind tudták, hogy meg kell halniok. De a nemzet életének és lelkének szabadsága drágább volt nekik, mint saját életük. Odaadták azt. Kérjük, mossa le róluk a te szent fiadnak vére mindazt, amivel az emberi természet gyöngesége folytán valamikor is érhette őket, a köznapi élet bármi apró gyarlósága. Könyörülj rajtuk, s miattuk, és érettünk. Könyörülj rajtuk, értünk haltak meg, hiszen te magad akartad, hogy minden áldozat, amelyet a kereszténységen és a megváltott emberiségen belül egymásért hoznak az emberek, ott ragyoghasson a szentek egységében. Hallgass meg most ezeket a mi imádságainkat, amelyek hozzád szállnak értük, a te szent fiad vére által átjárt eme egyességből, oltáraid áldozatából, templomainkból, otthonainkból, szülők és hozzátartozók sírásából, mindünk fájdalmából és egész nemzetünknek téged érettünk is engesztelni akaró szenvedéseiből. Éppen ezekben a napokban, a holtaknak a szentek egysége ünnepének estén, ki szokott gyulladni a sírak fölött a közben járó imádságnak és emlékező gyertyáknak a lángtengere. Most legelőször őértük könyörgünk, országodba vedd a tisztító lángon át őket, akik a rájuk lobbanó tűzfegyverek lágján át mentek eléd. Szeretetből adták oda életüket, vedd őket a te örök szeretetedbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Adja neked.